Kedves testvérek, akkor ének szóval kezdjük meg együttlétünket. A 338. dicséretünket énekeljük most mind a négy versével. 338. dicséretünk. Lelki próbáimban Jézus, légy velem. Készítesz ígéreted szerint a benned bízóknak, a te választottaidnak, akik elfogadják a bűnbocsánatot, akik bíznak a te helyettes áldozatodban, abban az igazságban, amit szereztél nekünk. Azt énekeltük, hogy az utolsó óránkban rád bízzuk magunkat, de tudjuk, hogy csak az bízhatja rád magát utolsó órájában, aki egész életében rád bízza magát. Hadd kérjünk most is téged, hogy mindabból, amivel kapcsolatosan megemlékezünk, növeld a mi szívünkben a bizalmat önmagad felé, és leplezed le sokféle hitetlenségünket, amelyel megbántunk és sértünk téged. Kérjünk így áld meg a mi mostani összegyülekezésünket, igéddel, szent lelked közösségével. Amen. Kedves testvérek, Lukács evangéliumából olvassuk Isten igéjét ma este is. Lukács evangéliumának a 22. fejezetéből, a 47. verstől az 56. versig terjedő szakaszból. Tehát Lukács evangéliumának 22. fejezetét kereshetjük ki, és ott a 47. verstől kezdődő szakaszt olvasom, az 53. versig. Miközben ezeket mondta, íme sokaság közeledett, melynek élén Júdás, a 12 egyike haladt, és Jézushoz lépett, hogy megcsókolja. Jézus így szólt hozzá, Júdás, csókkal árulod el az ember fiát. Amikor a körülötte levők látták, hogy mi készül, megkérdezték. Uram, odavágjunk a karddal! Egyikük oda is csapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. Jézus azonban megszólalt, és ezt mondta nekik, hagyjátok abba, és megérintve a fülét meggyógyította őt. Majd ezt mondta a főpapoknak, a templomőrség vezetőinek, a véneknek, amikor oda léptek hozzá. Úgy vonultok ki ellenem kardokkal és botokkal, mint valami rabló ellen. Amikor nap mint nap veletek voltam a templomban, nem emeltetek rám kezet, de ez a ti órátok és a sötétség hatalmának ideje. Tegnap beszéltünk arról, és szólt az ige közöttünk arról, hogy Jézus hova ment az utolsó vacsora után. Gecsemáné kertben voltunk vele és tanítványaival. Láttuk az ő imádságát, szenvedését, Isten válaszát, és a tanítványok felé szóló figyelmeztetést. Lukács evangéliumában a további versekben leírja nekünk azt, hogy az Úr Jézus Krisztust hogyan fogták el ott a Gecsemáné kertjében. Miközben beszél a tanítványaihoz, és a szívükre helyezi azt, hogy imádkozniuk kellene az alvás helyett, már ott a kertnek a másik felében egy nagy sokaság közeledik. Nem egy-két ember, hanem igen sokan vannak, akik jönnek. Az evangéliumok leírásából ez világosan kiderül. Őket egy tanítvány, Júdás vezeti. Az egyház hatóságoknak az intézkedése volt ez. Régen elhatározták már, hogy Jézust el kellene fogni, de tudjuk, hogy nappal, amikor Jézust sokan vették körül, akkor féltek Jézust elfogni. Pedig a zsidó törvények egyébként nem akadályozták volna meg azt, hogy bárkit bármikor elfogjanak. Tudjuk azt, hogy amikor súlyos vétkekkel gyanúsított bűnözőket fognak el, talán néha híradóban is látunk ilyet, akkor általában a TEK, ugye a legerősebb rendőri hatalom, az éjszaka hajnaltájt szokott kivonulni, arra appellálva, hogy akkor ezek a bűnözők is talán lepihennek, alszanak, és könnyebb őket elfogni. A Jézus esetében nem beszélhetünk arról, hogy drogárus lett volna, pénzhamisító lett volna, egy igaz ember volt, mégis éjszaka jöttek rá, és már ez is mutatja azt, hogy itt valami olyan dolog folyik, ami nem becsületes dolog. A zsidó törvények tudtak a tettenérésről. Ha Jézusnak akkora bűne volt, ami miatt elhatározták az ő megölését, akkor nyilván tetten kellett volna érni, és leginkább akkor lehetett volna tetten érni Jézust, ha amikor ő tanított. Tehát ezt napközben szokta Jézus végezni, nem éjszaka. De érdekes, hogy akkor nem történtek intézkedések, hanem most itt jelenik meg ez a sokaság, amit nem teljesen úgy kell elképzelnünk, ahogyan sokszor azt elképzeljük, azért akik ide Júdással kivonultak, azok olyan emberek voltak, akik valamilyen módon a templom körül abban a szolgálatban vettek részt. A templomnak is voltak szolgái és volt őrsége. Ezek az emberek hivatásukból adódóan ott szolgáltak a templomban. Voltak ott templomőrök, templomszolgák, főpapi, papi szolgák, főpapok, vének. Itt most ne úgy képzeljük el, hogy akik kijöttek Jézusért a Gecsemáné kertjébe, hogy ez valami alja söpredék nép lett volna. Ezek olyan emberek voltak, akik nap mint nap ott voltak a templomban, és egyébként látták Jézust, találkoztak Jézussal többször is, de most együtt jönnek, fel vannak fegyverkezve, fáklyákkal, botokkal, és sokan jönnek. Úgy tűnik, hogy biztosra akarnak menni. Ennek része az is, hogy Júdás vezeti őket, mert hát ő ismeri azt a helyet, amiről tegnap beszéltünk, ahol Jézus meg szokott pihenni. Júdás vezeti ezt a tömeget, és az az igazság, hogy amikor ezt a részt olvassuk, akkor ugye Júdás árulásáról beszélünk. Ahol az, amit eddig ő elvben fölvetett a főpapoknak, hogy kész elárulni Jézust, az most megvalósul. Nem tudom, hogy föltűnt-e a testvéreknek az, hogy Júdás árulása, amit hát ilyen hatalmas bűnnek mondunk, hogy ez valójában mi is? Ez valójában mi is? Miben áll Júdásnak az árulása? Mit árul ő el? Szeretném fölhívni a testvérek figyelmét, hogy valójában Júdás árulása, ez a hatalmas bűn, egy nagyon kicsinke információnak az átadása. Hiszen ő, amikor Jézust elárulja, nem tesz más, mint hogy azt mondja ezeknek az embereknek, erre szerződik velük, hogy meg fogja mondani, hogy Jézus mikor és hol van egyedül. Egészen furcsa dolog az, hogy amit Júdás árulásának nevezünk, az még csak nem is hazugság. Hiszen ő egy igaz, kicsinke igaz információt ad át. Azt mondhatnánk, hogy hát ez nem olyan nagy dolog, mint hogyha megtagadná Istent. Vagy megtagadná azokat az igazságokat, amelyekben valószínű ő is fölnövekedett, nem véletlen lett ő Jézusnak a tanítványa. De Júdás nem tesz semmi ilyesmit. Ő csak egy kis információt ad át, mégis látjuk, hogy ez a picinke kis dolog, hogy egy információt átad, és ami nem egy ölnegetverő nagy bűn, mintha nyilvánosan rajta kapták volna paháznaságon, vagy káromolta volna Isten nevét, vagy megszegte volna a szombatot, hanem ez egy olyan kis ártatlan esemény, mégis azt látjuk, hogy ez Júdás vesztét és kárhozatát fogja okozni végül. Meg kell tanulnunk, és Isten emlékeztet bennünket arra, hogy a bűnnek van egy sajátos természete, ez pedig az, hogy halált nemz, a bűn az megöl, a bűn az kárhoztat. És a Biblia ebben az értelemben a bűnök között soha nem tesz különbséget. A kicsinke és az ártatlan bűn is ugyanúgy nemzi az embernek a vesztét és a kárhozatát, mint az égbe kiáltó nagy bűnök, amiket esetleg erkölcsileg is elítél az egyház vagy a társadalom. Minden bűn halálos, a kicsike bűn is halálos. És ezért mindig meg kell azt fontolnunk, hogy mennyire vagyunk engedékenyek a bűn tekintetében. Mindannyiunk természetének jellemvonása az, hogy mi hajlamosak vagyunk úgy gondolni, és úgy gondolkozni, nem csak önmagunkról, hanem olykor másokról is, hogy hát vannak kis bűnök, meg vannak nagy bűnök. Vannak jelentős bűnök, meg vannak jelentéktelen bűnök. Jusson majd eszünkbe mindig Júdás, aki úgy követett el, hogy önmagában egy kis igazságot mondott, De ez a kis igazság, hogy hol van Jézus, ez a kis jelentéktelen információ, ez mégis az ő vesztét és kárhozatát okozta végül. Ez a bűn és ennek a súlyossága, kárhozatos volta, érdekes módon megjelenik a szövegben is. Ugye ne felejtsük el, hogy az evangéliumokat az evangélisták utólag jegyzik le. Ezek nem helyszíni tudósítások, hanem utólag lejegyzett dokumentumok. És nagyon érdekes, ahogy itt olvassuk, Júdás hogy íratik le. Azt mondja, hogy ímé sokaság közeledett, melynek élén Júdás, a 12 egyike halott. A 12 egyike halott. Talán, ha átgondoljuk ezt, akkor látjuk azt, hogy elég távolságtartó a leírás. Itt Júdás személyével kapcsolatban nem történik semmiféle barátságosság, nem történik semmi olyan megjegyzés, ami arra utalna, hogy Júdással szemben elnézőek lennének azok, akik az evangéliumot megfogalmazzák. Lukács sem az. Tudjuk azt, hogy az apostolok később elítélték Júdást, és Júdás tettét. Nem mentették föl, hanem nagyon keményen elítélték. Ez azt is jelenti, hogy Júdást nem tudták onnantól kezdve szeretni, hogy ő Jézust elárulta. Nem mutattak az ő irányába semmiféle szeretetteljes gesztusokat. Amikor ezt látjuk, akkor talán megfogalmazódik bennünk, hogy hát nem kell mindenkit szeretni. Hát a Biblia nem azt mondja, hogy szeressük a mi ellenségeinket is. Nem kellene még az árulókat is szeretni? Nem kellene nagyvonalúak lenni velük szemben? Testvérek, a Biblia azt mondja, hogy a mi ellenségeinket kell szeretni. Azokat, akik bennünket kritizálnak, akiknek velünk van baj, azokat szeressük. Azt mondja, hogy imádkozzunk is értük. De a Biblia sehol nem tanítja azt, hogy Isten ellenségeit szeressük. Nem tanítja a Biblia sehol azt, hogy Jézus ügyének ellenségei felé mutassunk bármifajta könyörületességet, vagy legyünk velük nagyvonalúak. Isten sem nagyvonalú az ő ellenségeivel. Nézzük csak meg, hogy miként számol le az Úr az ő ellenségeivel. Szépen leírja ezt nekünk, sok-sok profécia, amely a jövőről szól. De leírják ószövetségi történetek is, hogy akik Isten ellenségeivé lettek, azok hogyan vesztek el. Isten nem várja el tőlünk sem, hogy azokkal szemben, akik nyilvánosan gyalázzák Istent, mi valami nagy felebaráti szeretetet mutassunk. Mutassunk azok felé szeretetet, sordozzunk imádságban azokat, akik bennünket bántanak. Van miért. Néha nem is alaptalan ezeknek az embereknek a bántása, de még ha alaptalan volna is az ő irányukban, azt mondja Isten igéje, legyünk szeretetteljesek. Úgy kell őket szeretni, mint az ellenségeinket. Nem úgy, mint a gyerekeinket, nem úgy, mint a feleségünket, meg a férjünket, nem úgy, mint a lelki testvéreinket, hanem úgy, mint az ellenségeinket. Az is egy formája a szeretetnek. De azok, akik Isten ügyének nyílt kihívói és gyalázói, most azoknak nem tartozunk semmivel. Legfőképpen nem tartozunk szeretettel. Az árulóknak ugyanis tudniuk kell, hogy ők ellenségei Istennek. És ezt a tanítványok is, később az apostolok, amikor elítélik Júdást, nyilvánvalóvá akarták tenni. Ez később is komoly probléma volt, kereszténységnek, a hitnek, Jézus ügyének az elárulása. De már ott rögtön a kezdetek kezdetén az apostoli zsinat egyértelműen nyilvánvalóvá tette azt, hogy azok, akik Isten ügyének, Jézus Krisztusnak árulóivá válnak, azok ne számítsanak semmi jóra, sőt tudják csak meg, hogy Istennel kerültek szembe, hogy Istennel ellenségeskedjenek. Erről pedig azt mondja a Biblia, hogy jaj azoknak, akik Istennel szembeszállnak, akik nyíltan újat húznak Istennel. Ezért van tehát az, hogy ez a leírás Judással szemben ilyen hideg és elutasító, mert látszólag az a kicsinke bűn, amit ő elkövetett, az valójában egy őt kárhoztató, őt veszedelembe taszító, hatalmas bűn. Hagyjuk csak azt, hogy Isten ítélje meg azt, hogy mi a bűn, meg mi nem bűn. És amikor valaki nyíltan Istennel szembe megy, ha szabad, akkor így mondanom, hogy ez mindennél nagyobb bűn. Ha valaki káromolja Isten ügyét, Isten nevét, az mindennél nagyobb bűn. Azt látjuk, hogy miután Jézus figyelmezteti a tanítványokat, és Lukács lejegyzi nekünk, hogy közeledik ez a tömeg, a találkozás is lezajlik Júdás és Jézus között. Máté megemlíti azt, hogy mielőtt Jézus odaadná magát, mindjárt erről is fogunk szólni, azelőtt Júdáshoz egy kérdést tesz föl. Azt mondja Júdásnak, hogy barátom, miért jöttél? Lukács leírja, hogy ebben a pontjában ennek a történetnek volt még valami, ez pedig az, hogy Júdás csókkal árulod el az ember fiát. De hát Jézus megkérdezte Júdást, miért jöttél? Júdás a nyakába borult, megölelgette, megcsókolgatta, és aztán Jézus újra megkérdezte, vagy kimondta ezt, csókkal árulod el az ember fiát? Tulajdonképpen miért is kérdezi Jézus? Barátom, miért jöttél? Azért, mert lehetőséget akar Júdásnak adni arra, hogy Júdás meggondolja magát. Jézus nagyon jól tudja, hogy mi van Júdás szívébe, de ad neki egy lehetőséget arra, hogy Júdás meggondolja magát. Ő megígérte ezt, hogy majd jelzi a vele levőknek, hogy kicsoda az, akit el kell fogni. Júdás még megtehetné, hogy meghátrál, és azt mondja, hogy nem árulom el mégse. Kap Jézustól egy esélyt. Ilyen ez a Jézus, hogy még a legelvetemültebbnek is, aki az ő ügyére támad, ad lehetőséget a megtérésre. És talán ez a mi életünknek a legnagyobb dolga, testvérek, hogy Isten és Jézus Krisztus ad nekünk mindig lehetőséget arra, hogy megtérjünk. Ádám is kapott lehetőséget Istentől. No, már elkövette a bűn, de Isten kérdezte őt, hogy hol vagy. És Ádám előjöhetett volna, elmondhatta volna Istennek azt, hogy mi történt. De Ádám sem jól reagált. Azt olvassuk, hogy Ádám magyarázkodni kezdett Istennek, és Évára kente a dolgokat. Nem az volt a helyes reakciója, amit Isten kérdésére reagálhatott volna. Itt talán az lett volna az egyetlen jó reakció, akár Ádám esetében, akár Júdás esetében, leborulnak, és kérik Istennek, Jézus Krisztusnak a bocsánatát. Talán az lett volna jó reakció, ha bevallják mind a ketten azt, hogy igen, megsértettük a te törvényedet, kihívtunk magunk ellen téged, de sem Ádám, sem Júdás nem tették ezt meg, annak ellenére, hogy kaptak lehetőséget. Kedves testvérek, el kell azon gondolkoznunk, hogy Istentől hány és hány lehetőséget kaptunk már az életbe, arra, hogy bizonyos bűnökből megtérjünk, hozzáforduljunk, és bizony meg kell azt vizsgálnunk, hogy mit tettünk mi ezekkel a lehetőségekkel. Mit teszünk mi ezekkel a lehetőségekkel? Nem úgy vagyunk-e még, hogy hát majd legközelebb, majd ezután, majd ráérünk még a megtéréssel. Nem kell ezt annyira komolyan venni. Nem vagyunk-e túl nagyvonalúak azzal, ami nem a miénk, mert a lehetőséget, a megtérést mindig Isten adja. Az ember óriási téved, amikor azt gondolja, hogy a megtérés lehetősége nálam van. Óriási tévedünk, amikor azt gondoljuk, hogy hát a bűneink akkor lesznek megbocsájtva, hogy mi majd megvalljuk, és hogy mikor valljuk meg, mikor bánjuk meg, az majd mi ráérünk eldönteni. Mindaz, amire mi nekünk szükségünk van, a kegyelem, a bűnbocsánat, az Isten tulajdona. Nem a miénk, nem mi rendelkezünk vele. És amikor Isten ezt felajánlja, amikor Isten megkeres bennünket, amikor Isten szívünkre beszél, bűnökkel kapcsolatosan testvérek, akkor ott annak van az ideje, hogy az ember leboruljon és valljon, mert ezt nem teszi meg, az egyáltalán nem biztos, hogy Istentől újabb lehetőséget kap. Júdás sem kapott több lehetőséget. Hát Júdás nem élt ezzel a lehetőséggel, odaborul Jézus nyakába, és megcsókolgatja Jézust. Ez valami olyasmi volt, azt írják a kortörténészek, nem ilyen puszi volt, ahogy ezt mi szoktuk gyakorolni, hanem katolikusoknál maradt ez fönn talán jobban, hogy összeérintették a fejüket, vagy a homlokukat, a lántékukat. Annak volt a kifejezése, csak úgy olyankor gyakorolták egymás között, vagy olyanok gyakorolták egymás között, akik megint kapcsolatban voltak egymással. Ebben az esetben annak volt a kifejezése, hogy Júdás szereti Jézust. Ezt üzente ő Jézus felé ezzel. Meg oda azt üzente, hogy azért mégiscsak elárulom nektek úgy, ahogy megegyeztünk. Majd én adom a jelzést, hogy ki az a Jézus. Itt valójában, amit Júdás tesz, az egy megjátszás, egy képmutatás. De nagyon elgondolkoztató az, hogy ha végig gondoljuk ezt testvérek, hogy kit is akar becsapni Júdás. Jézust akarja becsapni? Azt mutatja Jézusnak, hogy szeretlek téged. Isten nem lehet becsapni. Mutathatunk bármit, viselkedhetünk akárhogy, ha a szívünk nem az Úré, azt ő pontosan és nagyon jól tudja. Sokszor esünk ebbe a hibába is, testvérek, hogy nem riaszt még az se bennünket vissza, hogy Isten becsapjuk. Úgy imádkozunk, ahogyan nem gondoljuk azt valójában a szívünkbe. Hány olyan imádságunk van, amit képmutatóan elmondunk Isten előtt, mert tudjuk, hogy hát valahogy így kellene lennie, de valójában nem gondoljuk igazán azt a szívünkbe, hogy amit ígérünk, amit kérünk, azt komolyan is gondoljuk. Isten a szívek vizsgálója, és ami szívünk nem az övé, azt ő nagyon jól tudja. Isten nem lehet átrázni. Ezért is kérdezi Jézus, 48. vers második felébe olvassuk, azt kérdezi Júdástól, hogy csókkal árulsz el, Júdás. Csókkal árulsz el engem? Egy fájdalmas kérdés ez. Egy fájdalmas kérdés Jézus részéről, és ez azért fájdalmas dolog, mert ugyan elhangzott felé a kérdés, barátom, miért jöttél? Van esélyed arra, hogy most még másként cselekedjél, mint ahogy elhatároztad. De amikor Jézus ezt mondja, hogy csókkal árulsz el engem, az annak a jelzése együtt, hogy Júdás számára kegyelmi idő lejárt. Elárultál engem. Elkövetted azt, ami bűn, ami az Isten elleni kihívás és lázadás, és ez Jézusnak fájt. Fájt Jézusnak, hogy egy olyan tanítvány, aki ott volt a 12 között, lelkileg ennyire hideg, ennyire zord, hogy az Úr ilyen figyelmezteti, ő mégis elköveti a bűnt, és elárulja a mesterét. Sokféle fájdalom éri Isten országának az ügyét, sokféle támadás éri az egyházat. Nyilván, amikor kívülről ér bennünket támadás, vagy kívülről éri a mi hitünket támadás, akkor az ember erre föl is van készülve. Úgy mondjuk egyik énekünkben, hogy idegen helyen jár itt gyermeked. Hát a világ ilyen. Tudjuk azt, hogy a világból semmi jóra nem számíthatunk. De mennyivel fájdalmasabb az, amikor Isten ügyének árulása belülről jön. Amikor olyanok lázadnak fel Isten ellen, és olyanok követnek el nyilvánvaló bűnöket, akik belül vannak a körön, ahonnan az ember nem számítana támadásra. Testvérek, meg kell vizsgálnunk az életünket, hogy nehogy Júdás sorsára jussunk. Aki engedékenyé válik a bűnnel szemben, aki elnézővé válik a maga bűnével szemben, az előbb-utóbb azon kapja magát, hogy elárulja Isten ügyét, és az árulója lesz Isten ügyének. Gyalázójává tudunk lenni egy pillanat alatt Jézus Krisztus ügyének, ha a bűneinkkel szemben elnézőek vagyunk. És ezért nagyon fontos dolog az, hogy kezeljük csak a helyén, amikor Isten bennünket a bűneinkre emlékeztet. Kezeljük csak ezt a helyén, lássuk benne az ő szeretetét, és azt az óvást is, hogy meg akar bennünket attól menteni, hogy mi megbotránkoztassunk másokat. A botránkoztatásnak a bűne, amit itt Júdás is elkövetett, ez a Bibliában, az Új Szövetségben egy nagyon komoly bűn. Ha valaki megbotránkoztatja a másikat. És bennünket nem a világ tud megbotránkoztatni, mert a világ a bűnben él, és az, hogy bűnöket követnek el, ezben nincsen semmi különösebb dolog. A megbotránkozást azt tudja okozni, és olyanok közt lehet ezt okozni, akitől másra számítanak. Akinek az életéből nem várják el azt, akiről mást feltételeznek és mást gondolnak, Isten segítsen, hogy így tudjunk mi a bűnhöz, a kísértéshez hozzáállni, és ha valamiben leleplez bennünket, akkor legyünk készek oda borulni elé, vallani előtte, hogy aztán nehogy a mi bűnünk még nagyobb veszedelem okozója legyen. Amikor tovább olvassuk a történetet, és immár Júdás sorsa megpecsételtetett, akkor annak vagyunk a tanúi, hogy előkeveredik a 11, és hirtelen Jézus segítségére igyekeznek sietni. De már most ebben a pillanatban látszik az, hogy milyen nagy nehézséget jelent, hogy ők nem hallgattak Jézusra. Jézus mit mondott? Azt mondta nekik, hogy imádkozzatok. Legyetek a ti mennyei atyátokkal, kerüljetek igaz kapcsolatba, élő kapcsolatba, mert súlyos idők jönnek, amikor az ember tud jól is cselekedni, meg rosszul is. És a mennyei atya az, aki meg tud minden ember tanítani arra bennünket is, hogy mi jól cselekedjünk, amikor súlyos idők vannak. Hát a tanítványok nem imádkoztak, aludtak, és most, amikor úgy gondolják, hogy eljött az ő idejük, jönnének Jézus segítségére, de nem jól segítenek. Egyáltalán nem jól segítenek. Olyan dolgokat tesznek, amire Jézus Krisztusnak nincsen szüksége, és ráadásul ezt úgy teszik, ahogy eleve nem volna szabad nekik, tanítványoknak. Elhangzik ez a kérdés, Uram, odavágjunk a karddal! És hát a leírás nem tud olyan gyors lenni, de valószínűleg az történik, mert így folytatja Lukács, egyikük oda is csapott a főpap szolgájára, és levágta a fülét. Magyarán felhangzott a kérdés, odavágjunk a karddal, de már ment is a kard. Nem volt érdekes, hogy Jézus mit fog válaszolni. Mi ezt eldöntöttük. Mi így fogjuk megsegíteni a te ügyedet, majd mi így állunk mellét. Valahányszor olvasom, mindig egy ilyen kis keser, édes mosoly vesz rajtam előtt, azért, hogy mennyire meg tud az ember sötétülni, ha Istennel nincs igaz kapcsolatba. És ez inkább azokra jellemző, testvérek, akik Istennel állnak kapcsolatba, ránk jellemző. A világ nem mindig ilyen, de a hívők azok ilyenek tudnak lenni. Azt írja nekünk Lukács, hogy egy tömeg közeledett oda. Csörömpölve jönnek fáklyákkal, kardokkal, és akkor ott van ez a 11, van náluk kettő kard, mert ugye azt hallottuk, meg olvastuk, hogy összesen kettő kard, ők nem katonák, meg nem őrök, ők tanítványok, halászok, meg mit tudom én, mik voltak korábban, ugye, némelyikről, tudjuk némelyikről, nem? És akkor elkezdenének hadakozni ezzel a tömeggel ott a sötétben. Olyan, hogy mondjam, szomorúan nevetséges dolog ez. Odavágjunk a karddal, és már megy is a suhintás. Olyan esélytelenek. És ráadásul annyira rosszul ismerik magukat is, mint amennyire a fegyverforgatást. Ugye, mert abból az oda suhintásból hát csak annyi történik, hogy egy fül leesik, egy fülecske, mondja a görög szó, ilyen kicsinyítő képzővel, egy fülecske leesik annak a szolgának a fejéről. Nem érdekes, hogy Jézus mit mond, megy a csapkodás. Hát, testvérek, van ez így, amikor az ember nem imádkozik, és nincs Istennel élő kapcsolatba, akkor nem méri fel az ellenséget, nem méri fel a maga erejét, akkor minden ismeretünk téves, és ebből mindig azt származik, hogy rosszul is cselekszünk végül. A végén butaságokat csinálunk, de olyan egetverő butaságokat, amilyeneket még a világ se csinálna. De mi néha megtesszük ezt is, és miből származik? Abból, hogy nincsen Istennel élő kapcsolatunk, arról abból származik, hogy nem várjuk meg az Úr válaszait. Mert az ember elbízza magát, és azt gondolja, nem tudom én, mit kell itt csinálni. Oda vágjunk, és már vágunk is oda. Milyen jó lett volna, ha legalább a tanítványokat annyira érdekelte volna Jézus, hogy azt a választ megvárják, hogy most mit mond. De nagyon sietős volt a teendő. Ami történik, testvérek, az nem csak ezért súlyos dolog, hanem egy kicsit nagyobb keretbe téve ezt az eseményt, azt kell, hogy mondjam, hogy az ott egy közigazgatási probléma is, ami történik. Tulajdonképpen, ami történik, az a hatóság elleni erőszak. Az, hogy kijött a templomőrség Jézus ellen, noha szokatlan időben jöttek, az mégiscsak, mivel a főpapok vezették őket, az egy hatósági intézkedés volt. Hiába volt ez furcsa időben, meg furcsa helyen, az ott a hatóságnak volt az intézkedése. Amikor Péter a karddal odavágott, az gyakorlatilag a hatósági intézkedésnek volt a megsértése. Az a hatóság elleni bűncselekmény volt. Olvastam valahol, és nagyon érdekes, valóban igaz ez, hogy ahol az evangélisták említést tesznek, így Lukács is, nem mondják a nevet. Nem mondják a nevet. Egyetlen egy evangélista van, aki elmondja nekünk, hogy ki volt ez a csapkodó ember, ez pedig János. János talán azért nevezi meg már Pétert, ez a feltételezés, Mert feltehetően, mire János az evangéliumot megírta, Péter már nem élt. Ennek, hogy ők a hatóság ellen ilyen erőszakosan fölléptek, ennek súlyos következményei lehettek volna. Utólag is. És ezért inkább az evangélisták valószínűleg nem írták bele azt, hogy ezt Péter követte el. János, mikor megírja az evangéliumot, akkor Péter vagy nem volt már életben, vagy egyszerűen nem volt olyan közegben már Péter, ahol ez alapján, a bűncselekmény alapján ellene lehetett volna foganatot is ítani, büntetést. Nem tudjuk, de mindenképpen elgondolkoztató ez. És talán így egy kicsit a kapkodásos, majd mi megoldjuk történet után, megértjük azt is, hogy Péter később, amikor bemegy a főpap udvarába, akkor miért tagad olyan helyesen? Ott nem csak arról van szó, hogy hát te is vele voltál, hanem biztos, hogy amikor ez a tömeg visszament a főpap udvarába, akkor elmondták, hogy történt egy kis incidens, meg ezzel együtt egy csoda is, mert Jézus meggyógyította annak a szolgának a fülét. És egész biztos, hogy híre ment annak is, hogy ott valaki kardot rántott. Ezelőtt azért a hatóságok nem szoktak csak úgy elmenni. Ha valaki előkap egy pisztolyt egy igazoltatáson, azt nem lehet csak úgy megúszni, hogy tegye el és úgy csinálj, mert nem láttam volna. Az egy komoly dolog. És amikor Péter bement mégis oda a főpap udvarába később, akkor már ez is kockán forgott. Nem csak az, hogy most elítélik őt, mert ő Jézussal volt. Hát őt ezért nem lehetett volna talán még elítélni, mert akkor sok ezer embert kellett volna elítélni. De tudták, hogy egy valaki, aki ott volt Jézussal, az hadonászott a karddal. Az rátámadt a templom őrökre. És ezért nyilvánvaló, hogy Pétert elő lehetett volna szedni, és súlyosan meg lehetett volna büntetni. Felkészületlenek ezek a tanítványok. Olyan dolgokat tesznek, aminek semmi helye nincsen Jézus mellett, és aztán később visszák ennek a levét. Hát segítsen az Úr bennünket abban, testvérek, hogy ne úgy akarjunk az Úr ügyén segíteni soha, ahogy ezek a tanítványok. Legyünk csak mindig és szüntelen kapcsolatban a mi Úrunkkal, és gondolkozzunk csak mindig azon, várjuk az ő vezetését, hogy mit tenne ő, és mire vezető el bennünket. Mi hasznos az ő ügyének, mi az, ami megengedhető, és mi az, ami nem fér össze az ő ügyével. Csak azt koronáztatik meg, aki szabályszerűen küzd, azt mondja a Szentírás. A szabálytalan küzdőknek Isten világában nincsen helye. Azok csak baj gyűjtenek magukra, meg az Isten ügyére is. Végül azzal fejezem be a mai ige szakasznak a magyarázatát, hogy fölhívom a testvérek figyelmét arra, hogy végül Jézus önként adja oda magát. És szeretném, ha ezt is mélyen a szívünkbe írhatná az Úr testvérek, hogy ugyan eljöttek oda Jézusért, de Jézus önként adja magát oda, arra, hogy őt elvigyék. Volt, amikor nem adta magát oda erre korábban, amikor már el akarták fogni, meg le akarták taszítani a szikláról, akkor Jézus nem adta ez magát. De most oda adja magát, noha Isten akarata volt Jézus halála, és ebben ott voltak ezek az eszközök, a főpapok, az írástudók, a vének, a nagy tanács és a szolgák. Mégis ami történik, az teljesen önként megy. Jézus nem menekül, nem kell elfogni, odaáll eléjük, beszél hozzájuk, és adja magát ahhoz önként, hogy őt vigyék és elítéljék. Miért van ennek jelentősége? Ha Jézus nem önként ment volna a keresztre, hanem mi kényszerítettük volna Jézust erre, mi emberek, már pedig akkor is, ha nem akarod, ez így lesz, akkor Jézus halálában számunkra nem lenne semmi felszabadító erő. Akkor Jézus a mi áldozatunk lenne. pusztán a mi áldozatunk lenne, akit mi erőszakkal megöltünk. De nézzék a testvérek, és tessék ezt átgondolni, hogy Jézus önkéntesen adja magát oda, hogy azt csinálják vele, amit most csinálni fognak. Önként adja magát oda. És ez az ő áldozatának tulajdonképpen az értéke. Ez teszi az ő áldozatát valami hatalmassá, azzá, hogy azt mondjuk, hogy valóban helyettes az ő áldozata. Nincs ebbe a szerepbe belekényszerítve, hanem ő ezt önként veszi föl. És ezért van nekünk Jézus halálában, és mindabban, amit ő szerzett nekünk, olyan nagy erőnk. Ugyan később azt mondja Péter a zsidóknak, hogy a kezeitekkel ti feszítettétek keresztre, hát nem csökkenti a zsidók bűnét, de nagyon fontos, hogy meglássuk azt, hogy az induláskor az van, hogy Jézus önként odaadja magát erre. És ez a mi számunkra nagyon fontos. Az ő önkéntes áldozat, a helyettes áldozat. Ő döntötte el, hogy helyettünk halálra adja magát. És ezért nyilván az ő helyettes áldozata azé és azoké, akik helyett ő ezt megtette. Áldott legyen ezért a szeretetért, ezért a kegyelemért, ami Urunk, és tanítson bennünket ma este is arra, hogy ezért hálát adjunk neki, hogy kérjük az ő segítségét, vezetését, hogy ne érjen bennünket felkészületlenül, amikor az ő ügyét támadások érik, tanítson bennünket ő a helyes harcmodorra, és legfőképpen óvjon meg bennünket attól, hogy árulóivá legyünk az ő ügyének. Csendes egyetlenség. Urunk, mi olyan sokszor nagyvonalak vagyunk a bűnnel szemben, és osztályozzuk azokat kicsikre, meg nagyokra, jelentősekre, meg jelentéktelenekre, de köszönjük, hogy most emlékeztesz bennünket arra, hogy minden bűn kárhoztat és örök veszedelembe taszít. Könyörülje meg rajtunk, hogy hadd tudjuk sokkal komolyabban venni a mi természetünknek sokféle bűnös megnyilvánulását. Hadd tudjuk csak nagyon komolyan venni azt, hogy ha még olyan ártatlan emberek vagyunk is, egyetlen egy bűnünkért is jogos a te kárhoztató ítéleted. És éppen ezért hadd köszönjük meg neked azt, hogy önként adtad magadat oda arra, hogy a mi bűneid büntetését magadra vegyed. Köszönjük te neked, hogy így lettél valóban helyettes áldozat, akinek az áldozatában megnyugodhat a mi szívünk. Urunk, hadd kérjünk téged arra, taníts bennünket a helyes és igaz hitharcra és küzdelemre. Olyan sok kárt okoztunk már a te ügyednek, amikor talán kérdeztünk téged, de nem vártuk meg a te válaszaidat. Amikor olyan módon akartunk harcolni a te ügyedért, ami tőled nem volt megengedve és hitelesítve. Segíts meg bennünket, Urunk, hogy valóban olyanokká legyünk, mint amilyenné te is formálni szeretted volna a tanítványokat. Imádkozó, alázatos emberekké tégy bennünket, akik hallgatnak te rád, akiknek kedves vagy te, szívük szerint és életük minden döntése szerint. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mi velünk. Amen. szeretettel hívjuk a testvéreket, jól a testvéreket, holnap estére is, este 6:30 kezdettel találkozunk. 510-es esti énekünket énekeljük. Ó lelkem, szent napsugara, ahol te vagy, nincs éjszaka. 510-es dicséret mind a 6 versében.